Isten igéjét a Királyok első könyvének 3. fejezetéből, a 10. versből olvasom. Mert tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Egy új naptári év kezdődik, egy új év első napján vagyunk együtt, és tudjuk, hogy egy kezdet mindig meghatározó. Szeretünk kérdezősködni, érdeklődni arról, a szüleinktől, a környezetünkben lévőktől, nagyszüleinktől, hogy hogyan születtünk, milyen dolgok történtek akkor. Szeretünk tudni arról, hogy hogyan indultunk óvodába, hogyan kezdtük az iskolát. Szeretünk visszaemlékezni arra, hogy hogyan kezdődött egy barátság, hogyan kezdődött egy párkapcsolat. Jó visszanézni arra, hogy hogyan kezdődött, hogyan indult el az, amikor először beléptünk ebbe a gyülekezetbe. Hogyan kezdődött ezzel a gyülekezettel, ennek a gyülekezetnek a közösségével az életünk. És milyen jó, ha az emberi történések mellett ott van Isten szava is, ott van Istennek a megerősítő igéje is, amikor ezekre az eseményekre visszagondolunk, amikor életünk egy-egy meghatározó történésére visszaemlékezünk. Legyen az egy öröm, vagy legyen az egy bánat. Egy nehéz helyzet, amiből megszabadultunk, ami akkor segítséget adott. Jó visszaemlékezni arra, hogy életünk eseményeiben Isten hogyan szólt. Tegnap is pont ez történt. Visszatekintettünk, és hálát adtunk mind azért, amit Isten tett. Amit Isten munkát és cselekedett az életünkben. És hiszem, hogy ennek az évnek a kezdetén is Isten szava, Isten igéje meghatározó lehet a számunkra. Amikor visszagondolunk tavasszal, nyáron, vagy ősszel, vagy egy év múlva decemberben, hogy hogyan is kezdődött el ez az év. Salamon király a felolvasott ige szakaszban egy hasonló helyzetben van. Igaz, hogy nem egy év kezdődik az életében, hanem a királyságának a kezdete van, de mégis elmondhatta ő is, hogy egy időszak lezárult az életében, és egy új kezdődik. Egy korszak lezárult, és egy új feladat van előtte. És ennek az új feladatnak a nyitányaként hallhatjuk, mondja el ezt a szép imádságot. Azt olvassuk, hogy tetszett ez a beszéd, ez az imádság az Istennek. És ezért gondoltam, hogy fontos és érdemes megnézni azt, hogy mi az az imádság, mi az a beszéd, mi az a dialógus, amire azt mondja Isten, hogy ez tetszik nekem. Mi az, amit ő megdicsér? Mi az, amire azt mondja, hogy ez tetszik nekem? Gondoljuk el, milyen kiváltságos helyzet lehetett. Megkérdezi Isten tőle, hogy mi az, amit szeretnél. Kérj valamit, és én megadom neked. És most higgyük el, hogy Isten itt van köztünk. Mert hisszük, hogy Isten itt van köztünk. Megáll a középen, és azt mondja, kérjetek valamit, amit akartok. Mondjátok el, hogy mi van a szívetekben. Megkérdezi tőled, mit szeretnél. Ha most meg kellene fogalmaznunk egyetlen mondatban, hogy mi a legfőbb kívánságunk, azt gondolom, hogy talán nem is lenne olyan egyszerű, hiszen sokféle kívánságaink, akaratunk, vágyaink vannak, ha az életünk különböző területeit elkezdjük végignézni, a családra nézve, a munkánkra nézve, az egészségi állapotunkra nézve, saját magunkra nézve, a környezetünkre nézve, és el tudnánk kezdeni sorolni egészséget, munkát, gyermeket, anyagi megélhetést, társat, bármit tudnánk sorolni, hiszen sok minden az, amire azt mondhatjuk, hogy szükségünk van. De ha Isten az ő közelségébe, az ő jelenlétébe von bennünket, von téged, és azt mondja, hogy mi a legfontosabb, amit szeretnél? Mi az, ami a legfontosabb, amit kérsz tőlem? Akkor talán idő kell, csend kell, hogy végig gondoljuk, de lehet, hogy kapásból tudjuk. Az ünnepek kapcsán egy lelki pásztorral készült egy interjú, és ő azt fogalmazta meg, hogy ő azt szokta kérni, hogy az lenne a válasza, ami az énekben is elhangzott, hogy értsem és szeressem elrendelt utadat, minden parancsodat. Nem könnyű megfogalmazni, hogy mit is szeretnénk, mit várunk Istentől, ha egyre többet gondolkodunk erről a kérdésről. Egy lelkésznő barátnőm, Túrmezei Elzsébetnek egyik versorával fogalmazta meg, hogy ahogy a jászul előtt összekulcsolod kezemet szépen, és azt kérem, hogy add meg, amim nincs meg nékem, csodáddal, csodálatos gyermek, takard be életemet. Csodáddal, csodálatos gyermek, takard be életemet. Szárnyaid árnyékába rejts el engem, Uram. Jézus Krisztus óta Isten kiterjesztette mindenkinek a lehetőséget, nem csak a hívő királyoknak, hanem nekünk is, hogy kérj valamit, amit akarsz, és megadom neked. Az Úr Jézus azt mondja, kérjetek valamit az én nevemben, és megkapjátok azt. Fel van hatalmazva minden Isten gyermeke arra, hogy amikor leül, összekulcsolja a kezét, akkor kérjen. Mondd el, mi van a szívedben. Beszélj. Ne magadban hordozd a keserűséget, az aggodalmat, hanem az aggodalmak, a hiányok, a fájdalmak helyett imádkozz, és mondd el, hogy mit szeretnél. Lehet talán ez a nap, annak a napja, amikor megfogalmazzuk őszintén Isten előtt, hogy mi a legfontosabb kérésünk, mi az, amit szeretnénk tőle. Mi az, amit szeretnénk tőle ennek az évnek a kezdetén. És aztán azt látjuk a Salamon szavaiban, imádságában, hogy egy hosszabb bevezető rész következik az ő kérése után. Ez a bevezető rész egy testesebb, egy hosszabb rész. De ha odafigyelünk, akkor azt látjuk, hogy nem egy szószaporítás, nem egy terjengős rákészülés Isten megpuhítására, nem cirkalmas barokk mondatok ezek csupán, hogy végre ráközelítsen arra, hogy mit akar valójában. Nem erről szól. Ennek a hosszabb bevezető résznek funkciója van. Ennek oka van. Minden nagy bibliai imádkozó imádságában megfigyelhetjük ezeket a sorokat. Ábrahám, Ezékiás, Dávid, Dániel imádságában ott van ez a hosszabb bevezető rész. És arról beszél az illető a bevezetőben, hogy kicsoda Isten. Felsorolja Isten nagy tetteit. Te, aki az eget és a földet alkotta, te, aki kihoztad népedet erős, kinyújtott kézzel Egyiptomból, te, aki tápláltál a pusztában, te, aki megszabadítottad népedet. Mire valók ezek a mondatok? Istennek van talán erre szüksége, mert nem emlékezik arra, hogy mit tett? Nem. Nekünk van ezekre szükségünk. Ezek olyanok, mint amikor elkezdjük a saját gondolataink, a saját életünkben keresni Istent, megemlékezni, felidézni, emlékezni rá, hogy mit tett ő, hogy kicsoda ő valójában. Hogy kitől kérem azt, amire a leginkább szükségem van. Ki ez az Isten? Ki az, aki előtt állunk? Ki az, aki azt mondja, hogy kérj valamit, és én megadom neked? Kicsoda Isten? Hiszen ahogy elkezdjük őt meglátni, ahogy elkezdjük őt közel engedni magunkhoz, hogy kicsoda ő, akkor kezd a mi imádságunk szárnyakat kapni. Akkor kezdünk bátorságot kapni, hogy merjünk kérni. Akkor kezdünk őhozzá bizalommal odafordulni, amikor meglátjuk, hogy milyen Istenünk van nekünk. Akkor kezdenek lehullani a falak, hogy nem egy ítélő Istenünk van, nem egy olyan Istenünk van, aki ne lenne könyörülő, ami nyomorúságainkra nézve. És kezdjük el megszámlálni, hogy mit tett ő. Mondd el, köszönöm Istenem, hogy. És kezdheted ott, hogy köszönöm, hogy Jézus Krisztus, megszülettél értem. Hogy azért jöttél ebbe a világba, hogy megkeresd azt, aki elveszett. Hogy megkeress engem. Köszönöm mindazt, amit itt tettél a földi életed alatt. A csodáidat, a gyógyításaidat, a szabadításaidat, hogy megtanítottál imádkozni, hogy elhordoztad a bűneimet, hogy meghaltál értem és feltámadtál értem. Mindezt érted tette, értünk tette. Milyen jó megköszönni és ránézni Isten tetteire. Mi mindent tett értünk, mi mindent tett érted, hogy lásd az ő arcát, hogy lásd az ő lényét, amennyire emberileg itt láthatjuk. Másrészt azért van szükség erre a hosszú bevezető részre, mert Salamon látja Isten nagysága mellett az élet sűrűjét, az élet problémáit. Látja, hogy egy erő feletti út áll előtte. Látja, hogy nagy a feladat. Látja, hogy mindaz, ami rá vár, az meghaladja az ő erejét. Látja azt, hogy egyedül nem tudja végigcsinálni. Azt mondja, hogy Uram, te tettél atyám házának királyává. Te látod ezt a nagy birodalmat, te látod ezt az országot, te látod, Uram, mindazt, hogy mennyi ember bizatott rám. Uram, te látod azt, hogy mi ez a feladat. És elmondja azt is, hogy de én nem látom. A Károli fordításban egy ilyen mellékmondat még található. Nem tudok kijárni és bejárni. Kicsiny vagyok a feladathoz. Fiatal vagyok a feladathoz. Mint ha azt mondaná, hogy még a legegyszerűbb dolgokat sem látom át. Még a leghétköznapi kérdésekben sem tudok bölcsen dönteni. Hát akkor hogy tudnék a te néped kormányzásának élére állni? Ismeri kicsinységét, fiatalságát, és látja a feladat nagyságát. És azt mondja, Uram, hát a tiéd ez az ország, tiéd ez a nép, neked biztosan terved van vele. Te biztosan tudod, hogy mi a stratégia, ha mai szavakat használnék. Neked van koncepciód arra, hogy mit kell tennem. Hát jelents ki nekem, Uram, hát segíts nekem, mert én csak egy sáfár vagyok. Én csak egy ember, egy porszem vagyok, de te tudod, mi a terved. Te tudod, mi az akaratod ezzel a néppel. Mert én nem szeretnék a saját ötleteim, a saját akaratom, a saját elképzelésem, a saját vágyaim szerint jelen lenni abban a feladatban, abban az élethelyzetben, abban a közegben, azon a munkahelyen, abban a családban, abban a gyülekezetben, ahová helyeztél, hanem a te akaratod szerint szeretnék jelen lenni. Taníts hát engem, tégy bölcsé, meghaladja az erőmet mindaz, ami rám van bízva. A feladat nagysága kényszeríti arra, hogy imádkozzon és könyörögjön. amikor imádkozunk, mi is talán megéljük ezt a kettőséget. Hogy egyrészt látjuk Isten nagyságát, és azt, hogy szabad imádkozni, sőt, arra hív Isten, hogy imádkozz. És a feladat nagyságát. Másrészt pedig érezzük is, hogy kell imádkozni, hogy szabad imádkozni, hogy imádkozni kell. És milyen jó az, hogy szabad, amire szükségünk van. Hogy szabad imádkozni. Hogy Isten felszabadít és azt mondja, hogy kérj. Minden nyomorúságodat, szegénységedet, minden szükségedet mondd el most. Így fogalmazza Salamon meg a kérését. Adja te szolgádnak engedelmes szívet. Károli fordításban így vagy értelmes szívet. Ez egyrészt szól arról, hogy a gondolkodás értelmes. Ugye ez jut róla eszünkbe, hogy értelmesnek lenni. A gondolkodásunk legyen jó. A szívünk a Szentírásban az a belső műhely, ahol a döntéseink születnek, ahol a motivációk mögötti dolgok ott vannak, ahol mindennek a rugója van. Értelem és érzelem együtt a szívünkben. Amikor azt mondja, hogy értelmes szívet kérek, akkor ennek van két fontos jelentése még, hogy halló szívet kérek. Mennyire más, amikor valaki nem a fülével hall valamit, hanem a szívével. Micsoda különbség, amikor nem csak meghalljuk, hanem a szívünkbe fogadjuk. Amikor az életünk legbelsejéig elér az, amit kér tőlünk. Legyen az egy családtag, legyen az egy testvér, de mennyire másabb az, amikor a szívünkig elér az, amit Isten akar, és Isten terve velünk. És olyan szép, hogy ebben a kifejezésben, amit Salamon kér, hogy halló szív, ott van az is, hogy engedelmes szív. Hogy nem csak azt szeretné, hogy meghallja, hogy megértse, hogy mi az Isten akarata, hanem azt is, hogy engedelmes legyen, hogy meg tudja cselekedni, hogy meg tudja tenni. Hányszor van, hogy meghalljuk Isten akaratát? Hányszor van, hogy érezzük, hogy mit kell tennünk, de nem tudjuk tenni? Salamon nagyon jót kér. Uram, adj engedelmes szívet is, hogy tudjam tenni azt, amit már megértek, hogy tennem kell. Egyszer egy nem hívő barátom, mert van sok ilyen is, azt kérdezte tőlem, hogy milyen úgy élni, hogy mindig azt teszed, amit Isten mond. Nem érzed beszűkítve magad? Nem érzed azt, hogy rab vagy? Nem érzed azt, hogy nem élhetsz igazán? Hogy nem teheted azt mindig, amit akarsz? És azt válaszoltam, hogy egyrészt bárcsak mindig azt tenném, amit Isten akar. Hát ez nem megy. Másrészt azt mondtam, hogy az igazi szabadság az, amikor azt teszem, amit Isten akar. Az igazás szabadság az, amikor az ő útján járok. Mert megszabadulok minden kényszer alól, minden hatás alól, minden hatalom alól, ami körülvesz. Annyiféle dolog vesz bennünket körül. És nem is látjuk sokszor, hogy nem vagyunk a magunk urai. Az igazi szabadság az, amikor Isten atyán, Isten akaratát tesszük, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. A szabadság útja az engedelmes és halló szív. Miért? Mert ha azt teszem, ha azt tesszük, amit Isten mond, amit Isten helyez a szívünkbe, akkor megszabadulunk attól, hogy agyon nyomjon a küldetés, a felelősség súlya, a mások elvárásai, aminek képtelenség megfelelni, a félelem attól, hogy nem vagyok elég alkalmas arra a feladatra, amire kitűztél, amire kirendeltél. Agyon nyom mások sikerének a látványa, agyon nyom saját alkalmatlanságom, agyon nyom a világ ezer gondolata. Kitölti mindig a gondolatunkat, a szívünket valami, ami bejön. Gondoljunk egy politikai döntésre, egy médiában lévő műsorra. Hétről hétre meghatároz. Ezt hallom a buszon, erről beszél mindenki. Kedvencének szurkol. Majd jön egy felháborító döntés a kormány részén, akkor erről beszél mindenki. Megszűnik, jön egy újabb dolog. Tele vagyunk mindig annyi mindennel. És igen, ezek fontosak. Ezek is kellenek. De úgy, hogy van egy belső hallásunk is. Hogy a szívünk hallja azt, amit Isten mond. És akkor valóban szabadok legyünk. És most beszéltem arról, hogy mit kért Salamon. Most beszélnék arról, hogy mit nem kért Salamon. Erről is azt mondja az Úr, hogy tetszett nekem, hogy mit nem kértél. Mit nem kért Salamon? Először nem kért, azt mondja Isten, nem kértél hosszú életet. Manapság nem egyértelmű, hogy az emberek hosszú ideig akarnak élni. Régen ez olyan szép dolog volt. Az élet teljességéhez hozzátartozott, az, hogy szép, hosszú élete legyen valakinek. Ma már nem mindenki mondja azt, hogy szeretne szép, hosszú életet élni. Talán azért, mert élni még szeret, de megöregedni nem. Fél az időskortól. Másrészt, mert sok a teher, sok a bizonytalanság, ami ma az emberen van. Nem tudja berendezni az életét, nem tudja tervezni. De a lényeg az, hogy a hosszú élettel, vagy hosszú élet nélkül azt érezzük, és azt hallom, hogy állandóan időhiányban vagyunk, szenvedünk. Állandóan időhiányban vagyunk. Salamon nem kért több időt. És nekünk sem kell több idő, mint amit Isten ad. A lényeg, hogy az idő, ami van, arra használjuk, amire Isten adta. Mindig olyan feladatban legyünk, amiben lennünk kell. Olyan nehéz, olyan hajszolt ez az élet, hogy azt érzi az ember, hogy egyszer 5 dolgot kellene csinálni. Itt is, ott is, amott is lenni. És mennyire nehéz. De ha van értelmes, halló szívünk, akkor az ember tudja, hogy éppen most minek van az ideje. Hogy éppen most mit kell tennem. Nem kell több idő. Salamon sem kért többet. Csak használjuk arra, amire Isten adta. Nem kért gazdagságot. Gazdagságot azért sem érdemes kérni, azt mondja a Szentírás, rabból sose elég. Biztosan hallottunk már Rockefellerről, és hogy megkérdezték tőle, hogy mi az, amit még szeretne, és azt mondta, hogy még több pénzt. Hát így van ezzel az ember, hogy mindig van valami, ami többet szeretne. És azt mondta egyszer valaki, hogy adj meg egy embernek mindent, amire vágyik, és ha megadtad, akkor rájön, hogy nincs meg mindene. Mindig több kell. És készítettek egy jó 10 évvel ezelőtt egy felmérést arról, hogy az emberek az USA-ban, hogy milyen az élet színvonalott, hogy megkétszereződött az emberek hitelállománya, még több kell. És igen, én is azt látom, hogy ahol az élet színvonal csúcsa van, hogy körülvesznek a katalógusok. Nem is tudjuk, mire van szükségünk, de azok majd megmondják, hogy mire van szükséged. És egyszerűen belekerülünk ebbe az áramba, és még több kell, még ez kell, még az kell. És Isten igéje azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, mert a moly és a rozsda megemészti. Ahol a te kincsedben, ott van a szíved, Máté evangéliumában. Zsidókhoz írt levélben ezt írja, ne legyetek pénzsúvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő megadja, hogy ő veletek van, és nem hagy el titeket. Sorolhatnám még az igéket, hogy Isten mit mond a gazdagságra nézve. És igen, olyan jó lenne megtalálni a középutat, hogy hol van az, ami elég. És ehhez mi kell? Bizalom Isten felé, hogy ő táplál engem, hogy megadja mindig azt, amire szükségem van. Hogy nem csupán akkor növekedhet az élet, ha kifelé növekszik a tárgyakkal, a vagyonokkal, a javakkal, hanem befelé. Egy hívő, hitre jutott barátom van ilyen is. Egyszer azt mondta, hogy Nem gondoltam azt, hogy az élet befelé is növekedhet. Nem gondoltam azt, hogy azzal, hogy megismerem Istent, elkezd egy új élet kibontakozni bennem. Ahogy hallom a szavát, ahogy értem az akaratát, hogy elkezdem őt magasztalni, ahogy megnyugszik a szívem, bármi történjék, hogy egy új élet van bennem, hogy gazdagodhat az életem befelé is. És persze szükségünk van az élethez szükséges körülményekre. Igen, szükségünk van erre. Álszentek lennénk, ha azt mondanánk, hogy nem. De hogy az élet befelé is növekedhet. És Salamon valahogy ezt mondja, ezt kéri. Uram, hagyj növekedjen az életem befelé és felfelé. A veled való kapcsolatban. Hagyj gazdagodjak itt. Hagyj legyen itt gazdagság az életemben. És végül azt mondja Isten, ami tetszett neki. Hogy Salamon nem kéri azt, hogy bosszút álljon az ellenségén. Hú, de nagy erő kellett ehhez, hiszen hányan megbántottak, hányan megaláztak, hányan megsértették, hányan és hányan ma is elmondhatjuk, hogy fájdalmat okoznak, és szeretnénk úgy jól megmondani, hogyha ő is megérezze, hogy ő is átérezze, hogy mit okozott, hogy mit tett, legyen az lelki vagy fizikai anyajavakkal való bántás vagy megrövidítés. És azt mondja Salamon, hogy Uram, a bosszúállás a tiéd, és bízik benne. Nem kért Salamon sem hosszú életet, sem gazdagságot, sem azt, hogy az ellenségei életére törjön, hanem engedelmes, halló szívet kért királysága kezdetén. És azt mondta Isten, ráadásul ezeket is megadom neked. De keressétek azért először Isten országát, és mindezek ráadásképpen megadatnak. Máté 6.33. Döbbenetes volt ez az áldás, amit Salamon átélt, amit megkapott. A szomszédos országok, birodalmak, képviselői jöttek. Amikor Sába királyné megjelenik, akkor azt mondja, hogy a felét sem mondtátok el, amit itt látok. Mikor jön megnézni Salamont, hát a Salamon birodalmát, királyságát, hát a felét sem mondtátok el, ami itt van. Úgy meggazdagította Isten, hogyha tovább olvassuk Salamon történetét, akkor ezt látjuk. Ráadásként Isten ezeket megadta neki. Ime egy meghallgatott imádság. És befejezésként még azt hagy mondjam el, hogy Salamon dicsőségének és gazdagságának ára volt. Mindennek ára van. Imádkozni kell. S ha ennek az az ára, hogy felkelek korán, ha ennek az az ára, hogy kiszakítok tudatosan időt, akkor megteszem. Nem spórolhatjuk, mert egy olyan világban élünk, egy olyan helyzetben élünk a legtöbben, ami nem engedi, hogy imádkozzunk. Pörög az élet, jönnek a feladatok, jön minden, és nem engedi, hogy imádkozzunk. Nem engedi, hogy belülről növekedjünk, meg akar ettől fosztani, meg akar lopni, hogy az életünk növekedjen belülről. Igen, az engedelmes és halló szívhez az vezet, hogy imádkozunk, és igét olvasunk. Olyan egyszerű, olyan egyértelmű, és annyiszor hallottuk már. De most újra ezt helyezem a szívetekre. Hallottuk, hogy mit kért Salamon, mit nem kért, és mi a következménye annak, hogy ezt kérte. Ez az utolsó pontom. Két dolog. Az lett a következménye, hogy hála lett a szívében. Felment, felébredt, és elment Jeruzsálembe, és hálát adott. Áldozatot mutatott be. És a másik következménye az, az Istennel való kapcsolat, hogy hálát adott, hogy odafordult másokhoz megújuló szeretettel. Lakomát tett, áldozatot mutatott be, és odahívta még a szolgáit is. Még felőjük is szeretettel fordult oda. Igen, ha valaki Isten közelségéből jön, ha valaki imádságból jön, akkor azt megérezzük. Ha valakinek a szívében Isten országa ott van, azt megérezzük. Megérezzük, és Salamon is ezt tette. Adott, tovább adta azt, amit kapott. Megosztotta azt, amit Istentől kapott és megértett. Az imádságnak két oldala van. Áldás az emberi oldalon, és áldás az Istennel való oldalon, az Istennel való kapcsolatunkban. Hogy gazdagodunk és tovább adjuk a tőle nyert és kapott lelki ajándékokat. Lehet, hogy nem lesz könnyű évünk, ami előtt vagyunk. De ha az Istennel való közösségben élünk, bármi jöhet. Ahogy Pál mondja, mindenre lesz erőm abban, aki engem megerősít. Jöhetnek fájdalmak, könnyek, áldások. A fontos, hogy az Istennel való védett kapcsolatban legyünk. És a fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy Isten megváltott gyermekei vagyunk. Hogy Jézus Krisztus mit tett értünk. És ha ebben a szeretetben, ebben a védett kapcsolatban vagyunk, akkor hihetjük azt, hogy Isten megáld, és megadatik mindaz, amire szükségünk van. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Te kezedbe tesszük le az életünket. A Te kezedbe tesszük le az előttünk álló évet. Hisszük, hogy Te vagy a mi Istenünk, és a Te oltalmadban élhetünk ebben az évben is. Urunk, és tudjuk azt, hogy nem csak erre a földi életre nézve igaz az, hogy a Tieid vagyunk, hanem az örök életre nézve is igaz, hogy a Te kezedben vagyunk. Köszönjük, Urunk, ezt a reménységet, ezt a hitet, hogy Te nálad van elrejtve a mi életünk, itt a földi, majd a mennyei valóságban is. Munk is így tesszük le eléd, családjaink, gyülekezetünk, országunk életét is, hogy a Te kezedben tudjuk, és így induljunk ennek az évnek, hogy hisszük, hogy bármi történjék, bármi jön, feladat, nehézség, minden a javunkra lesz. Mert akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Urunk, adj nekünk engedelmes, halló szívet, amely minden helyzetben hiszi és vallja, hogy nincs más Isten rajtad kívül, és Te felette állsz mindenek felett. Minden történés, minden hatalom, minden nehézség, minden gyász, minden bánat felett. Urunk, erősítsd a mi hitünket. Kérünk téged, hogy növeld bennünk az ismeretet, hogy még jobban megismerjünk téged. Növeld bennünk a hitet, hogy merjünk egyre jobban hinni benned, az életünk minden egyes területére nézve. Kérünk, hogy növeld a szeretetet bennünk, hogy tudjunk szeretni, hogy tudjunk odafordulni a másik felé. Kérünk, adj nekünk alázatos szívet. Merjük megmondani, hogy kicsik vagyunk, hogy kevesek vagyunk, hogy semmik vagyunk, de szükségünk van a szeretetre, másik ember közelségére, a másik embernek a szavaira, imádságára. Merjünk is elfogadni, ne csak adni. Urunk, de legfőképpen kérjük, hogy növeld a mi életünket a Te szavaddal. Vésd a szívünkbe a Te igéidet, a Te szavaidat. Vésd a szívünkbe a téged magasztaló énekeket, zsoltárokat, hogy tudjunk veled kapcsolatban lenni minden helyzetben. Urunk, hisszük és valljuk azt, hogy gondviselő jó Urunk vagy, jó Atyánk vagy. És ezzel a hittel, ezzel a bátorsággal lépünk be ebbe az évbe. És kérünk téged, hogy áldj meg bennünket. Áldást kérünk a gyülekezetünkre, az országunkra, a családunkra, hogy valóban téged keresve, téged követve tudjunk élni és szolgálni. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.